Folytatódik az Aréna, az Inforádió mikrofonjánál Farkas Dávid, a stúdióban Dénes Tamás, az Inforádió főmunkatársa, futballtörténész, szakíró, és Erdei Tamás, az infostart.hu oldal vezetője. Mit jelent a futballvilágnak ez a mostani oroszországi világbajnokság? Hogy lehet ezt meghatározni? Dénes Tamás.
Nyilván egy nagy esemény. Nyilván a négy évenként meg létrejövő nagy esemény. Ha a kérdés persze úgy teszed föl, hogy melyik a fontosabb, a világbajnokság vagy a bajnokok ligája, akkor azt mondom, hogy világbajnokságot nyilván abból az aspektusból nehezebb nyerni, mert csak négy évente rendezik meg. Ugyanakkor, ha egy futballistát megkérdezel, az biztos, hogy a bajnokok ligáját jelöli majd a nehezebb feladatnak megnyerni a bajnokok ligáját, nehezebb, mint ezt a tornát. Aztán az is kérdés, hogy a VB szereplők közül kit mennyire zsigerelt ki például a bajnokok ligája, és amellett a hazai bajnoki szereplés vagy klub szereplés. Mert azért arra is látunk sok példát már a nemzetközi futball történetében, hogy a játékosok, a legnagyobb játékosok nem voltak teljesen fittek a világbajnokság idején. Most jó néhány futballista esetében, gondoljunk csak a Real Madrid, ugye május 26-án, ha jól emlékszem, nyerte meg a bajnokok ligáját. Úgyhogy ahhoz képest hát nem sok, két és fél hét talán ugye a rajt bő két és fél hét.
Tehát igazán nincs idő kipihenni, mert nem lehet leállni, de már el kéne kezdeni amúgy is a felkészülést a VB-re, ez
így
az
van,
a helyzet.
Van. Ezért ugye a példa Marco van Basten 1988-as EB remeklése, aki hát a fél idén sérülten töltött a Milánban, de viszont föl tudott készülni a világbajnokságra, hogy nem mondjak egy csúnyábbat, Paolo Rossi ugye 1982-ben a Toto Nero miatti eltiltása miatt pihent.
Akkor ez most azt sugallja, hogy Neymarnak nagy VB-je lesz?
Igen, én azt gondolom, hogy akár igen, hogyha ő, és hát ha láttad, ő jó formában tért vissza, legalábbis a horvátok jön, az a behúzásos gólja azért az azt mutatta. De hogy aztán a brazilok mennyire tudnak játszani, ezt nem tudom. A brazilok 2014-ben, és akkor már ha szabad, így az esélyesekre is átérünk, 2014-ben abszolút jól mentek, ameddig Neymar a pályán volt. Mint hogy amikor Neymart levették, ugye a Kolumbia kellene szabálytalansággal, onnantól kezdve, mintha a brazil válogatottat kicserélték volna, mintha egy matracból a dugót kihúzták volna. Talán most nem ennyire egyemberes a brazil válogatott, mint akkor volt, mert akár, ha bár nem tudom, hogy Firmino kezdőjátékos lesz, de akár Coutinho, akár Firmino, akár Gabriel Jesus segített Neymarnak, de hát majd meglátjuk, hogy a brazilok túl tudják-e élni azt a sokkot, amit a 7-1 vagy 1-7 okozott, és hát ugye, ha ránézünk a sorsolásra, akkor alakulhat úgy a párosítás, hogy a brazil és a német válogatott nagyon korán találkozik az egyenes kieséses szakaszban. Hát őszintén szóval nem lennék titek kapitány helyében a lelki felkészítés tekintve, hogyha mondjuk már akkor a brazilok a németekkel kell játszanak.
Visszatérve még a helyszínre, mit jelent az oroszoknak, mit jelenthet az Oroszországnak ez a mostani futball VB? Erdei Tamás.
Ugye ez a világbajnokság is, és a következő is abból a szempontból érdekes, hogy olyan helyszínt választott a FIFA, amelyik nem feltétlenül a futball tradíciói miatt, hanem főként politikai szempontból volt fontos és érdekes választás. Nyilván Oroszországnak ez most világpolitikai szempontból is egy fontos lépés lesz, hogy ezt a VB-t ezt gördülékenyen is jól rendezze meg. Tulajdonképpen szerintem jól felkészültek rá, egy vagyont elköltöttek, valahol nem tudom, már 10 milliárd euró körül van a teljes költés. Gyönyörű stadionokat építettek, azt ígérik, hogy biztonság lesz, hogy megregulázzák legalábbis a saját huligánjaikat. Csak futballcsapatot nem tudtak építeni, tehát ugye az orosz válogatott van azt hiszem a legrosszabb FIFA helyezése jelenleg a világranglistán. Ami azért is érdekes, mert amikor megkapták a VB rendezés jogát, akkor úgy tűnt, hogy az orosz foci és az orosz bajnokság az beléphet a nagyok közé, és elkezdtek iszonyatos mennyiségben viszonylag neves európai, illetve dél-amerikai játékosok orosz élcsapatokhoz szerződni. Most példaként ugye itt lehetne például az Anzsit hozni, ahova ugye Dzsudzsákon kívül Eto és néhány világhírű társ szerződött. Tehát úgy tűnt, hogy a VB-t felhasználva felépítik az orosz futballt.
De ez nem sikerült.
És ez valamiért ez elbukott menet közben, és most úgy tűnik, hogy egyrészt ugye ez az orosz klubfutball sem tudott följönni arra, azt mondom, szerették volna, és hát az orosz válogatott is egy nagyon nagy kérdés most ennek a világbajnokságnak, hogy ők meddig tudnak eljutni.
Nagyon-nagyon sok a különféle vitás kérdés, vagy legalábbis gyanúra okot adó téma Oroszországgal kapcsolatban az egész nyugat-európai médiában és természetesen az amerikaiban is, bár az Egyesült Államok most nem része ennek a világbajnokságnak. Ukrajna kérdésétől kezdve az Európai Unióval, gyakorlatilag az Egyesült Államokkal való konfliktusok, a kiberbűnözés témaköre, csak néhány azok közül, amelyeknél az oroszok általában valamilyen formában előjönnek, vagy burkoltan, vagy pedig konkrétabban. Mennyit tud szerintetek Oroszország javítani az imázsán egy VB-vel?
Szerintem semennyit, mert akik ezeket a híreket plankolják, azok számára teljesen mindegy, hogy az oroszok milyen világbajnokságot rendeznek, ők az oroszokról negatív híreket akarnak gyártani. Azt, hogy ilyen az előzetes hangulat vagy kép Oroszországról a torna előtt, ez szerintem nem sokban befolyásolja a tornát, gondoljatok csak arra, hogy 1978-ban az Amnesty International-től elkezdve minden szervezet, vagy sok szervezet tiltakozott. Sepp Maier-től emlékszem, talán Paolo Rossi is, ebben nem vagyok biztos, szóval számos akkori világ klasszis játékos aláírt petíciót, hogy ne Argentina rendezze a tornát a hunta miatt. Aztán megrendezték a tornát Argentinában, így vagy úgy, de volt. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a kérdések a pályán kívül fognak, vagy a stadionokon kívül fognak maradni. Az oroszok bal szerencséje az, hogy amióta 1958-ban először részt vettek futballvilágbajnokságon, némi túlzással csak jobb csapatuk volt, mint most. És nem csak azért, mert hát nyilván ugye ez a szovjet válogatott nem csak egy tagköztársaságból válogathatott, ugye volt, amikor a szovjet válogatottat a köznyelv orosznak nevezte, mondjuk különösen Nyugat-Európában, aztán a válogatottnak a 60%-a nem is orosz, vagy tömántám, én nagyobb arányt is mondhatnék, hanem ukrán és grúz játékos volt.
Az ideje korán eldőlt, hogy a magyar labdarúgó válogatott nem lesz ott az oroszországi világbajnokságon, természetesen a hivatalos matematikai végső megerősítés az valamivel később érkezett, de egy ideje már tudhattuk, hogy sok magyar főszereplője nem lesz ennek a világbajnokságnak. Hogy számoltok, vagy milyen híreitek vannak, hányan lehetnek kint magyarok, akár a rendezésben, akár a FIFA-ban, akár pedig a szurkolók köreiben? Dénes Tamás.
Hát én az újságírókat tudom, 11 újságíró kapott akkreditációt, de szerintem ez csak az írott sajtóra vonatkozik, tehát a televízióban még többen. Nyilván az MLS tisztségviselői közveti, Csányi Sándor, az MLS elnöke egyben a FIFA végrehajtó bizottságának is, illetve az UEFA végrehajtó bizottságának is tagja, és hát minden bizony az a FIFA egyik alelnökévé választják majd 12-én, majd 13-án a FIFA kongresszuson. Nyilván ott lesz a tornán, nyilván Berzi Sándor minden ilyen nagy tornán szerepet kap, úgyhogy ilyen értelemben képviseltető lesz maga a magyar labdarúgás is. Sajnos az elmúlt évek től eltérően, mert 86 óta mi nem vagyunk játékos csapattal kint a VB-n, de játékvezetőkkel képviseltetjük magunkat nagyon sokszor. Most az sem adatik meg. Úgyhogy ilyen szempontból hát ez kicsit nem a mi világbajnokságunk lesz, de hát azt kell mondjam sajnos, hogy a nálunknál fiatalabbak azok már ehhez hozzászoktak, hogy magyarok nélkül rendezik. Mi még abban éltünk, vagy nőttünk fel, hogy 86-ban szurkoltunk a válogatottnak. Azóta ez nem maradott meg. Ezért is volt egyébként csodálatos élmény a 2016-os Európa-bajnokság, amikor valahogy az ember azt érezte, hogy egy ilyen egyszerű és megismételten lehetőség az, hogy mi szurkoltunk a magyar válogatottnak, de most amikor kint voltam Kijevben, hogy egymásra találtak a liverpooli szurkolók, láthatóan ismeretlen liverpooli szurkolók egymásra, az ugyanazt az élményt hozta vissza bennem, hogy a magyarok találkoztak Franciaországban 2016-ban.
12 helyszínen, 11 városban rendezik a mérkőzéseket, ugye két fővárosi helyszín is van, két fővárosi stadion. A szurkolóknak nem annyira könnyű, gondolom, egy ilyen világbajnokságon, egy ilyen nagy országban, egy ennyire távol eső helyszínekkel megrendezendő tornán részt venni. Ti azért jó néhány helyen voltatok különféle nagy világeseményeken az elmúlt évtizedekben. Hogyan lehet ezt áthidalni, és mire kell a leginkább figyelni egy szurkolónak, amikor megtervezi az útját?
Hát leginkább nagyon vastag pénztárcával kell elindulnia, akkor azt hiszem nincsenek akadályok. Ugye itt előre tervezni három mérkőzésig lehet, tehát a szurkoló azt meg tudja tervezni, hogy ő a három csoport mérkőzésen hogy követi a csapatát. Most már az utóbbi évek világversenyén ez elég következetes, hogy viszonylag távol játszanak a csapatok, tehát követni kell őket, sokat kell utazni. Hát ennek nyilván üzleti okai is vannak, ez azért a házigazdának elég jelentős pluszbevételt hozhat, hogyha itt 10-20-30 ezer szurkoló, aki kísérje csapatát, az, az keresztül kasul utazza az országot, az más kérdés a szurkolónak, ez egy kicsit egyrészt macerássá teszi, másrészt pedig költségessé az utat. Utána viszont ugye nem lehet tudni, hogy merre indul az egyenes késős szakaszban az adott csapat, attól függ, hogy szerepelt a csoportban. Ezt már nehezebb megszervezni, utána aztán indulnak a nagy üzletelések, és ott is az utazás az még az egyszerűbb része, hanem ott utána aztán megindul a jegyeknek a nagy csereberé, amit ugye a FIFA meg eléggé tilt, tehát hogy ez egy kényes része ennek a történetnek, de hát valahogy mindig meg szoktak térni a stadionok, és többnyire bejutnak azok a szurkolók, akik éppen az adott meccsre jutnának be. Hát a magyar szurkolók ebből most részben kimaradnak, vagy igazából elég sokat kell utazniuk ahhoz, hogy láthasson a komoly meccseket. Amit én megnéztem, hogy legközelebb az Kaliningrád van talán Magyarországhoz, és ott például a négy meccsben az egyik az angol-belga rangadó lesz, ami lehet, hogy érdemes útra kelni.
Egyrészt Kaliningrád egy különleges helyszín.
A földrajzi
jogi elhelyezkedése, illetőleg státusza miatt. Végig gondoltam korábban azt, hogy mikor volt világbajnokságon példa arra, hogy ilyen jogi státuszú város rendezzen. Most ugye Nyugat-Berlin az egyedüli olyan 1974-ben, amikor hasonló, tehát nem az adott rendező ország területen belül lévő területről van szó. A másik dolog, hát ugye 50 ezer magyar volt kint Franciaországban a becslések szerint, én azt gondolom, hogy a legoptimistább becslések szerint ez 10-el el kell osztani ahhoz, hogy a magyar szurkolók számát megkapjuk, akik ott lesznek az oroszországi világbajnokságon, és nyilván ellenyésző ezek közül is azoknak a száma, akik mondjuk 3 vagy 4 hétig kint lesznek. Én láttam egy elég érdekes listát nemrégiben arról, hogy a legtöbb jegyet a külföldiek közül az Egyesült Államok szurkolói vásárolták egy olyan ország, amelyik nincs kint a VB-n, ezek nyilván van turisták egyébként, nem csak kizárólag futballszurkolók. A dél-amerikaiak is jó helyen állnak, és hogy Európában ezen a 10-es listán összesen egy ország van, Németország. Tehát talán nem sok olyan európai rendezésű világbajnokság volt eddig, lehet, hogy egy se, amikor az igazán nagy szurkolói invázió az nem a környező országokból volt várható. Baj lenne, ha Ukrajnából lenne invázió ilyen szempontból. De hát akár a lengyelek is megindulhatnának. Úgyhogy a németek egyébként rajta vannak ennek a listán, ezen a listán ők lesznek a következők. A Magyar Külügyminisztérium is úgy foglalt állást, hogy a szurkolóknak nagyon óvatosnak kell lennie, és ha lehet, ne saját autóval bonyolítsák a közlekedést, hanem vegyék igénybe a világbajnokságra elindított vagy elindítandó vonatokat, illetőleg a márkásabb vagy nevesebb légitársaságok gépeit. Hát én azt mondom, némi tapasztalattal hátam mögött, hogy aki orosz belföldi járatra fölszáll, azért az legalább olyan bátor, mint akiben megy Sergio Ramos mellé futballozni.
Június 14-én megkezdődik az orosz-szaudarábiai mérkőzéssel a világbajnokság, és a torna lebonyolítása nagyjából hasonlít a korábbi világbajnokságokéhoz. Minimális eltérések természetesen vannak, de a lényegében ugyanaz, 64 meccset kell játszani, 48 ebből a csoportmeccs, és utána következik az egyenes kieséses szakasz. Ti ezt mennyire tartjátok szerencsésnek, Erdei Tamás?
Ez nehéz kérdés, ugye kicsit így ilyen fejnehéz, vagy farnehéz egész pontosan a világbajnokság, tehát hogy ugye az első felében gyakorlatilag lejátszák a meccseknek a, nem tudom, 3/4-ét, vagy valahogy így jön ki. Az egy kicsit sűrű, tehát nyilván ez a csapatomnak szerintem annyira nem is sűrű, mert azért ők hozzá vannak szokva ez a 3 naponkénti játékhoz a klubfutballban is, inkább a szurkolóknak sűrű, tehát hogy ugye nyilván az első pár napban majd megnézünk minden nap minden meccset, de aztán utána egy kicsit majd aláfagy a rendület, mert azért ilyen futballdömping azért hát tényleg csak minden 4 évben van, és ha most belegondolom még abba, hogy ha minden igaz, akkor ugye 4 év múlva még több csapat lesz, hát nem biztos egyébként, hogy ez a szurkolói szempontból ez az ideális jövő, tehát ugye szokták mondani, hogy egy EB-t azt élvezetesebb nézni, mert kevesebb olyan meccs van, ami az embernek nincsen semmi kötődés, és igazából talán futball szempontból sem a legérdekesebb. Azt gondolom, hogy azért 4 évente ki lehet bírni azt, hogy...
Ki lehet bírni, de én is azt mondom, hogy igaz az a mondás, amelyet szoktak mondani, hogy lejátszanak ugye 64-ben 48 meccset, és még semmi nem történt. De gyakorlatilag véletlen, ha csak valami bomba meglepetés nem születik, ugye volt, hogy az olaszok kiestek a csoportmérkőzéseken, de azért a 16-ban akinek kell, az befogod a nagyságrendileg mondjuk 90%-ból, hogy tehát annyi nem lehet menni is 900 csapat, de szóval nagy százalékban jutni. Igen, sok a mezőnyben, így a 32-es mezőnyben is a híg csapat, de hát ez meg nyilván egy minden csapatsportágra jellemző koncepció, hogy a világbajnokságok nem az adott mezőny számát tekintve a világ ebben az esetben 32 legjobb csapatát tömörítik, hanem minden kontinens. Ez nyilván így van a kézilabdában, kosárlabdában, vízilabdában, bármilyen sportágban. Nyilván a mostani mezőnyt elnézve azért úgy ugye, hogy az olasz vagy a holland válogatott nincs ott, akkor nem lenne nagy tudományt találni ebben a 32 között olyan csapatot, amelyik hát kikapna az olasztól vagy a hollandtól. Ugye szoktuk figyelni ilyenkor, hogy a magyar válogatott melyik csapatot győzné a 32-es mezőnyből, ez már nehezebb feladat.
Hány csapat lenne ilyen?
Hát nézd, én azért azt mondom, tehát most biztos nagy divat a magyar futballválogatottat szídni, de hát azért van egy világranglista helyezése, és azt gondolom, hogy ebből a 32-ből kb. 4-5-öt tudok mondani, aki ellen azt mondanám, hogy nincs rossz esélye. Tehát a panamai válogatott ellen, vagy a szaudi válogatott, nyilván elsősorban az Európán és Dél-Amerikán kívüli csapatokból kellene válogatni. Hát Costa Rica már azért azt mondanám, hogy jobb játékos egyeniségekből áll, tehát olyan játékosunk nekik, mint most Keylor Navas vagy Campbell nincsen. De hát én azt mondom, hogy a szaudi válogatott, a panamai válogatott, talán a dél-koreaiak, a japánok sem olyan erősek, mint korábban. Tehát jó, nyilván nem azt kell mondani, tehát a magyar válogatottnak nem a 32-t kell nézni, hanem azt a 13 európai helyet, ahova be lehetett főni, az biztosan irrealitás.
4 év alatt mennyi minden tud változni, illetve most konkrétan a 2014-es VB óta mennyi minden változott a futballvilágban?
Ez egy azért érdekes kérdés, mert tulajdonképpen a legnagyobb sztárok, tehát akiket nézel, hogy kik lehettek a 14-es világbajnokságon a legnagyobb sztárok, hát ugyanazokat mondott, bár ez is egy következő érdekes felvetés, hogy például Messinek a 2014-es világbajnokság már nem sikerült rosszul, ellentétben azért a 2010-essel és a 2006-ossal, ahol még gyerek volt, de Cristiano Ronaldo például egyáltalán nem a világbajnokságok ember, hogy ilyen nagyon finoman fogalmazzak, összesen egy-egy gólt szerzett eddig a két tornán, és hát amikor a portugálok ugye 2006-ban Scolarival a legjobb négybe jutottak, akkor sem ő volt még a nagy menője ennek a válogatottnak, bár azt hiszem ott Podolskival együtt szó volt arról, hogy őt választják a legjobb fiatal játékosnak. Az erőviszonyok szerintem olyan nagyon sokat nem változtak. Tehát Tamás felsorolt a közönség által is a legjobbnak vélt válogatottakat, nyilván azért, mert szakmai alapon is ezek a válogatottak a legjobbak. Az angolokat én nem tudom megbecsülni, most mondják, hogy nagyon szeretik egymást az angol játékosok, és jó fiúkból állnak, stb., de olyan egyéniségeik meg nincsenek, mint mondjuk 2006-ban, amikor azt nézted, hogy legalább az alap 11, ez majdnem 11 világklasszisból állt.
Igaz, Harry Kane-től valószínűleg majdnem minden védelem fél majd.
Hát de miért Rooney-tól is félt korábban, szóval de kétségtelen, tehát nem akarom lebecsülni Harry Kane-t. Nagyon kevés klasszikus középcsatár van a mai futballban, és a mai futball elitben. Lewandowski, Harry Kane, talán még Higuain is biztos, hogy ezek közé tartozik. Kane lett a torna egyik meglepetése, persze. De ami a mezőnyt illeti, hát meglátjuk. Én azt gondolom, hogy nagyon érdemes lesz figyelni például a belga válogatottra. Nem azért, mert Eden Hazard azt mondta néhány nappal ezelőtt, hogy most már megérett ez az arany generáció, de már az EB-n is jobban játszottak, nem azért, mert 4-0-ra megverték a magyar válogatottat, hanem azért, mert egy meccsük kivételével, amit a Velszék ellen elrontottak, szerintem jól futballoztak. De 4 évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy még fiatal az a generáció, még idő kell nekik, hogy beérjenek. Hát ez 11 Premier League játékossal jönnek, úgyhogy a belgákra szerintem leginkább érdemes lesz figyelni azok közül, akiket nem sorol mindenki az esélyesek közé. Ez talán a változás 2014-hez képest, hogy a belga válogatottat én beírnám.
Hát szerintem azért a belgákat is ide sorolhatjuk, de én azt gondolom, hogy a franciák is sokat léptek előre, tehát ott egy elég komoly generációváltás volt azóta, és szerintem a mostani válogatott az jóval inkább az esélyesek közé sorolható, mint mondjuk 4 évvel ezelőtt. Mások az is ugye most jött ki az, hogy itt a Transfermarkt értékei szerint a francia Most a legértékesebb nyilván azért is, mert tele van tehetséges fiatal, akiknek ugye magasabb az árfekvésük, mint mondjuk
a Dembele és Mbappé fölvitte a
befutott sztároknak. Tehát szerintem ilyen szempontból azért ez nem feltétlenül ugyanaz lesz, de hát ha vele gondolsz, hogy mondjuk 4 éve a spanyolok címvédőként nem jutottak tovább a csoportból, tehát hogy...
De ezt nem gondoltad előre?
Nem, csak azt mondom, hogy ugye azért itt lehetnek elég nagy változások, azt képest, hogy most mikor ránézünk a mezőre, nagyjából hasonló, de én azt gondolom, hogy a belgák nagy esélye bejöhetnek, a franciák is, és ugye szerintem a portugálok is azért most nagyobb esélye állnak föl, mint eddig.
Nekem a szívem egyik fel a francia válogatott általában, és ugye 98-ban megnyerték, 2002-ben úgy mentek ki távol-keletre, hogy akár meg is védhetik, aztán akkor átégtek, amelyet utána nehéz volt eloltani, Zidán sérülése belejátszott, stb. 2006-ban én nem vártam tőlük, hogy döntőt fognak játszani, aztán mégis döntőt játszottak. Utána összevesztek, 2010-ben ott volt a nagy botrány, és hát 14-ben sem voltak valami acélosak. De kétségtelen, hogy ez most egy fiatal, jó generáció.
A fiatalok közül egyébként kire figyeljünk a legjobban? Éppen Mbappé mellett nyilván őt mindenki nézi majd, ahogy talán a brazil Jesust is.
Hát azt mondom, hogy nagyon sok helyen emlegetik a portugáloknál ezt a Guedes nevű fiatalembert, aki ugye PSG játékos, de most a Valenciában játszott tavasszal. A védők között emlegetik a Akanji nevű svájci játékost, aki a Dortmundba szerepel, akiket én láttam, ilyen viszonylag még kevéssé ismert ám, de olyan játékos, akik most mutathatják meg magukat.
Igen, de azt gondolom, hogy az, tehát hogyha most azt kérdezed, hogy ilyen be lehet robbanni úgy a torna 3 legjobb játékosa közé, olyannak, akit azért előzetesen nem soroltak a nagymenők közé, én szerintem nem. Szóval azért itt majdnem 7-szer jó kell játszani, vagy 6-szor legalább ahhoz, hogy valami.
Tényleg azt vetném föl ebben a kérdésben, hogy most akkor milyen torna lesz ez, és vajon valóban az esélyesek futnak-e be, hogy mennyire jutnak sokáig azok a csapatok, amelyek a nagyon szervezett és főként védőfutballra építenek.
Mert, lesz jó néhány ilyen.
Mert azért azt mutatta például a franciaországi EB is, és többek között a magyar válogatott is, hogy ha egy stabil csapatot föl lehet építeni, akkor ott még azért a jobbak ellen is el lehet érni szoros eredményeket, ahol elképzelhető, hogy csak egy pontrugás után szerzett góllal, de lehet 1-0 nyerni. Vagy akár példaként lehet mondani, amikor a görög válogatott, ahogy megnyerte az EB-t annak idején, hogy elképzelhető, és azért utóbbi időben volt több olyan világverseny, ahol nem annyira a parád és támadó futball, mint inkább ez a szervezett racionális futball volt az, ami a fősodor volt, ami inkább jellemző volt.
Ezt alátámasztandóan mondom, hogy láttam egy statisztikát nemrégiben, hogy eddig 20 világbajnokságot rendeztek. A 40%-án nyert az a csapat, amelyik a legtöbb gólt lőtte az adott tornán. Tehát az, hogy még valaki, jó, ebben persze nyilván az is benne van, hogy esetleg valaki egy könnyebb ellenfélre találkozik, azt megszórja, de nem feltétlenül igaz az, hogy a legtöbb gólt, vagy a leglátványosabb játékot játszó csapat nyeri meg a világbajnoki címet. Sokkal fontosabb az, 2006 Olaszország, hogy egy csapat jól védekezzen, aztán hát majd lesz valami.
Menjünk végig, bocsánat, címszavakban csak néhány perc van már hátra az adásból. Mire tippeltek, ki fog nyerni egyetlen egy ország? Dénes Tamás?
Hát nem tudom. Argentinát gondolom, hogy ott lesz a végén, de jobban szeretném Brazíliát. A németekkel gondjaim vannak. Én azt gondoltam a konfederációs kupán, hogy a németeknek amíg a második kerete is, vagy második csapata is esélyes lehet. Erre azt látom, hogy ugye éppen ma játszanak még Szaúd-Arábiával felkészülési mérkőzés, de a legutóbbi 5 mérkőzéseken jó, ezek barátságos meccsek voltak, és felkészülési meccsek nem tudtak nyerni. Most azért úgy láttam, hogy Löw nincs valahogy rendben. Tehát, de a németeké talán a leginkább torna csapat most, hogy az olaszok nincsenek itt.
Zané hiányozni fog? Ő azért az egyik legjobbja volt a komplet klub szezonnak.
Hát hogy a Premier League-ben nagyszerűen futballozott. Az a fajta gyors játék, amire ő képes, az kellene a németeknek, de mint olvasom, a német sajtóban annyira utálják őt a többiek, hogy a csapategység szempontjából fontosabbnak tartotta Joachim Löw, hogy ő inkább ne menjen. Van ilyen?
Ki nyer, Erdei Tamás?
Hát én is azt szeretném, hogyha az argentinok nyernének, vagy a spanyolok. De hogy ki fog oda jutni, az nehéz. Én azt gondolom, hogy ebből, akit én már mondtam, tehát ez a francia, spanyol, argentin, brazil és francia ötösből lesz a győztes, és azt gondolom nem lenne meglepetés, hogyha ők lennének abszolút a végén a elődöntőben is játszolnának az érmekkel.
Ki lesz a torna legjobbja? Dénes Tamás?
Neymar.
Erdei Tamás?
Messi.
Melyik csapat éghet a legnagyobbat a sztár csapatok közül?
Én mondom, hogy én az angolokban nem látok sokat, de hát nincs rossz sorsolásuk, tehát nem tudom, de azért, hogyha a sztárcsapatok közül, nyilván azért azt nehéz megtippelni, hogy egy sztárcsapat elbukjon, mint ahogy nehéz volt megtippelni azt, hogy a spanyolok, mondjuk, hogy a legutóbb azt mondtad, így összezuhannak. Ennek sok összetevője lehet. Én az angolokban nem látok most igazából semmit.
Erdei Tamás?
Én a németekre tippelek.
Itt az Inforádióban, illetve az infostart.hu oldalon is rendszeresen, természetesen nagy terjedelemben foglalkozunk majd a világbajnokság eseményeivel. Számos cikket olvashatnak itt az Inforádióban. Gyakorlatilag óráról órára több-kevesebb terjedelemben foglalkozunk majd a torna eseményeivel, meccseivel, hátterével, statisztikáival. Köszönöm szépen, hogy az elmúlt bő 3/4 órában itt voltatok. Önök Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát, futballtörténész szakírót és Erdei Tamást, az infostart.hu vezetőjét hallották. A műsor elkészítésében Fekete Szalóki Zoltán felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.